Szeretettel köszöntöm Mária Rádió hallgatóit. Ismét eltelt egy hét, és önök ismét a Híd kapuja műsorát hallhatják Székely János püspök atyával és Kindelman Győzővel. A műsorunk ez alkalommal is interaktív lesz, vagyis lehetőséget adunk önöknek, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdéseket tegyenek fel nekünk a 374 0904-es telefonszámon. A kérdéseinket a műsor első részében majd a kollégánknak tehetik fel, aki a számítógép segítségével írásban közvetíti a kérdéseket számunkra, aztán valamikor 17 óra 20 perc tájban az élő telefonos lehetőséget is megadjuk majd önöknek, és a püspök Katya ennek nyomán fog majd válaszolni a kedves hallgatóknak. Ezzel kapcsolatban azért engedjék meg, hogy megjegyezzek valamit. A Mária Rádiónak az adásai több tízezer, százezer, nem tudom mekkora hallgatósághoz jutnak el, de ez hatalmas nagy felelősséget kíván mind a műsorvezetőktől, akik önkéntesként itt ülnek a mikrofonok előtt, hiszen az Isten országát hirdetjük, az evangéliumot hirdetjük, és abban a pillanatban, ahogy valaki élő adásban, hallgatóként bekapcsolásra kerül a műsorba, szintén Isten országának az építőjévé, szintén az evangélium hirdetőjévé válik, és ez egy hatalmas felelősség, ezért arra kérem a kedves hallgatókat, hogy nagyon csak a témával kapcsolatban, és nagyon átgondoltan tegyék fel a kérdéseiket, akkor, amikor élőadásba kerülnek. És akkor a mai műsorunkban folytatjuk tovább a katolikus egyház katekizmusának a magyarázatát. Püspök atya az 1716. ponttól a boldogságra való meghívásunkról ír a katekizmus. Azt olvashatjuk, hogy a boldogság utáni vágyunk isteni eredetű. Ez tényleg nagyon szép. Ezzel együtt ezen a helyen a 8 boldogság is fel van sorolva, de rögtön utána hozzátesz a katekizmus egy mondatot, ami eleve nagyon sokunkat elgondolkodtat, nevezetesen idézem, váratlanok ezek az ígéretek, és kissé homályosan megígért jutalmakat hirdetnek. Mondom, ezek nem az én szavaim, a katekizmust idéztem. Hát valóban, hogyha mi mennyei atyánk az embert már itt a földön való boldogságra teremtette, akkor hogyan lehet boldog az, aki szegény, akit üldöznek, akik szomorkodnak? Van, aki egyenesen úgy szokott fogalmazni, hogy csekély vigasz számára a mennyei boldogság, hogyha itt a földön szegény, vagy nem született szépnek, nem gazdag, nem kapott hatalmat a kezébe, és sokan még azzal is kiszokták ezt egészíteni egyesek, vagy néhányan, hogy ráadásul, aki mindezt megkapja itt a földön, tehát a gazdagságot, a szépséget, a hatalmat, stb., hát az az ember sincsen azért kizárva az üdvösségből. Tehát akkor még meg is érthetjük, hogy sokan miért vágynak az ilyen földi boldogságra is. Hogyan tudjuk mindezt, püspök atya, összeegyeztetni?
Nagy örömmel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. A 8 boldogságnak a szövege 2 evangéliumban maradt ránk, Szent Lukács és Szent Máté evangéliumában, és tudjuk azt, a Biblia tudománynak ez egy nagyon nagy és fontos felfedezése, hogy használtak mind a ketten egy közös, nagyon ősi gyűjteményt, ezt így hívják, hogy Jézus mondásainak a gyűjteménye, vagy logia forrás, logia gyűjtemény, amelyből merítettek többek között a hegyi beszédnek a törzsanyaga, az alap Jézusi tanítása, ebben már összegyűjtve együtt megvolt. Ez feltehetően keresztény tanítók, vándorprédikátoroknak volt egy ilyen segédkönyve, amelyből könnyen tudták Jézus szavait idézni. Szent Máté ezekhez az eredeti ősi boldogmondásokhoz, amelyeket Lukács evangéliumában, az eredeti formájukban hallunk, 2 helyen egy egész kicsi hozzáfűzést tesz, amelyet a kedves testvérek jól ismernek. Az egyik a szegényeknél hozzáfűzi, hogy lelki szegény. Az éhezőknél meg azt, hogy éhezik az igazságot. Ezt a 2 mátéi hozzáfűzést szeretném gyorsan megmagyarázni, és utána átmenni az eredeti ősi változatra, és azt megmagyarázni. A héber és az arám nyelvben nagyon kevés az elvont tulajdonságot jelző melléknév. És éppen ezért egy ilyen elvont tulajdonságot, vagy lelki tulajdonságot nehezen tudtak kifejezni. Kevés volt a szó erre, kevés szókincsel, vagy kiszókincsel bírt az főleg az óhéber nyelv, de az arám nyelv is ezzel a problémával küszködött. úgy oldották ezt meg, hogy egyszerűen egy konkrét fizikai tulajdonságot kifejező melléknévhez hozzátették ezt a szót, hogy lélek. Vagy lélekben, vagy lélek szempontjából. Például mond a Biblia ilyet, hogy magas lelkű. Ez azt jelenti, hogy nagyképű. Vagy alacsony lelkű, ez azt jelenti, hogy alázatos. Tehát nincs ilyen szava a héber nyelvnek, hogy nagyképű, vagy gőgös, hanem ez van, hogy magas lelkű. Ilyen szava sincs, hogy alázatos, ehelyett ez van, hogy alacsony lelkű. A lelki szegény az egy ugyanilyen kifejezés, tehát szegény lelkű. Azt fejezi ki, hogy a szegénységet átvitt értelemben kell venni, lelki értelemben. Ki a lelki szegény? Aki tudja azt, hogy ő rászorul az Istenre, mert gyönge, gyarló, véges teremtmény, és tudja, hogy rászorul a fele barátjára is. Vagyis nyitott a szíve. Tudja azt, hogy Isten szeretetére és a fele barát szeretetére is szüksége van. A másik mátéi hozzátétel éhezni az igazságot, pedig azt jelenti, hogy teljes erőből vágyni arra, hogy igaz ember legyek, szent ember legyek. Az igazság a héber és arám nyelven ezt jelentette, tehát nem társadalmi igazságosságot, hanem azt, hogy Isten előtt valaki igaz, szent életet él. Vagyis Jézus a mátéi megfogalmazásban ezt mondja, hogy boldog, aki nyitott szívű, nyitott az Istenre, benne bízik, és nyitott a fele barátra is, lelki szegény, nem öntelt. És boldog, aki egész erejével keresi azt, hogy Isten előtt helyes módon éljen, jól cselekedjen, az élete szép legyen, tiszta, Istennek adott. Eredetileg azonban a boldog mondások egész egyszerűen így hangzottak, hogy boldogok a szegények, boldog vagytok ti szegények, boldog, aki sír, aki szomorkodik, és boldog az éhező. És ez valóban egy nagyon nagy problémát jelent, hogy ezt miért mondja Jézus, tehát nem túl könnyű ezt megérteni.
Hozzáteszem azért, hogyha elképzelem a hegyi beszédet magam előtt, akkor ott volt az a jó néhány ezer ember, akik mind szegények voltak, valószínűleg, hogy éheztek is, hiszen utána szükség volt egy kenyérszaporításra is. Tehát valóban azért ez azonnal megfoghatta őket, tehát ebben én legalábbis úgy feltételezem, hogy Jézus talán ebben az értelemben használta ezeket a jelzőket.
Ez abszolút így van, tehát egy óriási tömeget láthatunk a szemeink előtt, egyszerű embereket, szegényeket, és Jézus nekik szól, azt mondja, hogy boldogok vagytok. De miért boldogok? Nem azért boldog az éhező, mert éhezik, hanem Jézus azt mondja, mert jól laknak. Boldogok a szomorúak, nem azért, mert szomorúak, hanem mert íme vigasztalást találnak. És a szegények sem azért boldogok, mert szegények, hanem mert övék az Isten királysága. Ezt is nagyon gyakran félreértjük, hogy mit jelent ez, hogy Isten királysága, vagy hogy Máténál halljuk mennyek országa. A mennyek országa nem azonos a mennyországgal, tehát nem csak a halál utáni életre gondol itt Jézus, arra is, de elsősorban az Isten királyságára, uralmára, országára. Mi az Isten királysága? Az a hely, az a pillanat, ahol Isten király, ahol az történik, amit ő akar. Az ókori kelet a jó királyoktól azt várta, hogy majd megvédik a szegényt, nem lesz többet éhezés, nem lesz többet sírás. Van például egy nagyon híres szöveg Egyiptomból, ahol egy jó fáraó trónra lép, negyedik Ramszesz, és az ő tiszteletére a papok így köszöntötték őt, hogy boldog nap, te lettél Egyiptom hatalmas ura, Nílus nagy vizei kiáradnak, és felüdítik népem szívét. Akik eddig szomorúak voltak, most íme örülnek. Akik eddig éheztek, most íme jól laknak. Mintha a nyolc boldogságot hallanánk, boldog nap. Az éhezők jól laknak, a szomorúak örülnek. Amikor Jézus kihirdeti ezt, hogy boldogok vagytok ti szegények, tiétek az Isten királyság, akkor tulajdonképp azt mondja, hogy eljött ez a várva várt király, a messiás király, és végre újonghat a világ. Nem lesz többet éhezés. Tehát nem idealizálja a Biblia a szegénységet és az éhezést, hanem egy olyan ideális országról beszél, ahol nem lesz többet éhezés, és nem lesz többet sírás. Az első keresztények ezt a valóságot, az Isten országát meg is élték. Például olyan módon is, hogy adtak a szegénynek, mindenüket beadták közösbe. A rabszolga is éppen olyan embernek számított, mint akárki más. Tehát ezt a boldogságot, hogy a szegény is újonghat, az éhező is kap enni, ezt teljesen konkrétan ők élték. Vagyis van a nyolc boldogságnak egy ilyen teljesen reális üzenete is. Jézus azért jön, hogy megújítsa a világot, a földet, eltűnjön a szenvedés, az éhezés, legalábbis csökkenjen, a szeretet járját, az emberi kapcsolatokat. Persze a nyolc boldogság nem csak ennyit jelent. Tehát nem csak egy ilyen társadalmi üzenete van, hanem van egy sokkal egyetemesebb örömhír is ebben. A szegénység, az éhezés és a sírás, ezek alapszimbólumai az ember létünk szegénységének. Az ember éhezik, vágyik a boldogságra, néha csak morzsákat kapunk, vágyunk a szeretetre, néha csak pillanatokra lehet a miénk. A nyolc boldogság erről is szól, hogy boldog a szegény ember, mert eljött hozzá az Isten, hogy betöltse őt. Tehát ez egy egyetemes örömhír, de van egy ilyen teljesen reális üzenete is.
Hadd térjek át egy kicsit másik aspektusára akkor ennek a boldogság témának, és ez már nagyon a mély kereszténységnek az értelmezése felől próbálja megközelíteni a kérdést. Ugye az lehet a benyomásunk, hogy a nyolc boldogság által Jézus szinte biztat áttételesen minket, hogy azért keressük a szegénységet, az üldöztetést, a meg nem értést, a tudatos önmegtagadást, akár a szenvedést is szeressük, vagy keressük, vagy a szomorúságot nevessük el. És mindezt azért mondom, mert nemrég olvastam egy, többen is vannak ilyenek, de egy 20. századi misztikus naplóját, aki azt írja, hogy Jézus iránti szeretetében fokozatosan eljutott oda, Natán ez nagybőjt közelettével aktuális valamennyire, hogy már szinte örül a szenvedésnek, és nem is tudna nélküle élni, mert ezáltal tud Jézussal egyé válni. Hát korunk embere azonban értetlenül áll az ilyenek elől. Hogyan tudjuk ezt a nyolc boldogsággal összeegyeztetni, vagy abba a képbe behozni?
A szenvedés alapvetően rossz, tehát az Úristen boldogságra, életre teremt minket. Jézus azt mondja, azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Ahol Jézus járt, enyhítette a szenvedést, gyógyította a betegeket, ahogy mondja is az evangélium, amerre csak járt, ott jót tett. Vagy a Messiás eljövetelének a jele pontosan a betegek gyógyulása, vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak. Igen, gyakran azt gondolom, félre is értjük például a mi atyánk kérését, amiben ez van, hogy legyen meg a te akaratod. Mindig csak erre gondolunk, hogy a sorscsapások idején, a szenvedés idején elfogadom. És ez is benne van. De alapvetően nem ezt jelenti, hanem Isten akarata az élet. Ahogyan Jézus mondja, hogy atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, velem legyenek. Az Isten akarata ez, hogy az örök szeretetében mindannyiunkat fölvegyen. Vagyis ezt kérjük, hogy végre történjen meg az ő akarata a mi életünkben is, az ő szeretetet domináljon, meg az egész világban az Isten uralkodjon, az ő szeretetében és igazságában tudjunk élni. Vagyis ilyen értelemben az embernek kötelessége és feladata a szenvedés, a fájdalom, a betegségek, az árvizek, katasztrófák és egyebek ellen küzdeni, és próbálni az életét könnyebben, fizikailag is, lelkileg is könnyebben átélhetővé tenni. Ez magának az Úristennek az akarata. Ezzel együtt a szenvedés elengedhetetlenül része az életünknek. Erről hosszasan volt már a műsorainkban szó, nem mennék ebben most annyira bele. Ahhoz, hogy az ember szabad lehessen, tudjunk dönteni, a földi életünknek a legfőbb célját meg tudjuk valósítani, ami az, hogy megtanuljak szeretni, odaadni az életemet. Ehhez kell a szabadság, kell az, hogy a döntésemnek legyen súlya, vagyis a világ változtatható legyen, egy fejlődő, alakítható, tökéletlen, de tökéletesíthető világ, ahol a döntésemnek van súlya. Tehát ez egy ilyesfajta világ, amelyben van helye az anyag romlandóságának, végességének. Ezért része a földi életünknek a fájdalom és a szenvedés is. Ezt a helyzetet rontotta tovább a bűn, ami lelkileg is megsebezte az embert, diszharmóniát okozott, és rengeteg szenvedést tett még hozzá a pusztán anyagi végességből fakadó fájdalmakhoz. Ugyanakkor ez a negatívum, amit az ember átél a szenvedésben, betegségben, halálban, ez bizonyos értelemben szembesít minket a létünk igazságával, ha lehet így mondani, azzal, hogy nem én vagyok a lét forrása, én véges teremtmény vagyok, a létemet kaptam, Isten felé tart az életem, csak ő tud engem igazán kiteljesíteni. Vagyis szembesít azzal, aki vagyok, és ilyen értelemben óriási ajándék. Megtanít a kicsiségre, megtanít a nyitottságra Isten felé, ő feléje vezet. Ahogy C.S. Lewis mondja, hogy Isten az örömeinkben suttog, a lelkiismeretünk hangjában érthetően beszél, de a szenvedésekben az Isten hangosan kiált. Sok ember van, akinek a szíve eléggé kemény, eléggé zárt, és semmi más nem tudja megnyitni, csak egy nagy fájdalom. Igen gyakran az öregkor, a betegség, a halál, az is ilyen kopogtatása az Istennek, szembesülünk végre, ha korábban valaki erre nem jött rá, az élete végességével, vagy az esendőségével. Tehát végre rádöbben arra, hogy teremtmény, akinek az életét csak Isten tudja egészen betölteni. Bonhoeffer azt mondta, hogy a szenvedés szent angyal. Semmilyen élvezet soha annyi jót nem hozott ki az emberiségből, mint a szenvedés és a fájdalom. Ez elsőre megdöbbentőnek tűnik, de talán, ha magunk életében belegondolunk, hogy mikor léptünk igazán előre, akár felebaráti szeretetben, akár a hitünkben, akkor talán legtöbben rábólintunk erre, hogy valóban a szenvedésből az Isten tud jót előhozni. Pál apostol egyenesen azt mondja, hogy kiegészítem testemben, ami hiányzik Jézus szenvedéséből, vagyis a megváltás művének lehetünk a részesei, ha hittel, szeretettel hordozzuk a szenvedéseket, akár egy családnak a terheit, ha valaki ilyen módon viseli, vagy a baráti kapcsolataiban egy-két ilyen fájdalmat, azzal segíthetünk abban, hogy ez a bűn, ez a nehézség megtisztuljon. A bűnbánat az én odaadásom által is a világ megváltásának a műve folytatódjon.
Kedves hallgatóink, a műsornak a telefonszáma 374-es 0904-es, és az elhangzottakkal kapcsolatban várjuk az önök hívásait. Mi pedig itt az élő műsorban tovább lépünk a katekizmus egyik következő témájához, cikkeihez. Az 1749. ponttól ugyanis az emberi cselekedetek és az erkölcsiség összefüggéséről ír a katekizmus. Az elmúlt évek során erről is azért már elég sokat beszéltünk, de talán most ebből a nézőpontból tudunk újat mondani, amit a katekizmus ír most. Az egyház tanítását olvasva ugye alapvetően fölmerülhet bennünk, hogy mennyire objektív a jó és a rossz, a cselekvő embernek a szándékától függően, ugye, mert erről ír ez az említett passzus. Vannak, akik például határozottan kiállnak amellett, hogy a jó szándék, bár nem minden esetben, de hát sokszor mentesít a bűntől. Ugyanakkor meg ismerjük azt a mondást is, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. De az előbbihez kapcsolódva ilyen lehet például, mit tudom én, tehát ha jónak ítélik meg, a keserű igazságnak az elhallgatása. Vagy egy éhező ember részéről, hogyha élelmiszert lop. A lopás önmagában bűnös cselekedet, de hát itt az élete megmentéséről van szó. Hogyan értékeljük ezt? De említhetném azt az egészen konkrét esetet is, amit talán egy olyan másfél évtizede történhetett itt Magyarországon, amikor is egy édesanyja egy kád vízbe, hát nagyon csúnyos, de belefojtotta a gyermekét, és utána szinte sírva mondta a bíróságon, hogy ő nem bírta nézni, hogy hogyan szenved a kislánya, nem tudom milyen gyógyíthatatlan betegségtől, tehát még halva és látva őt, el is hittem, hogy benne semmiféle bűnös szándék nem volt, hanem egyszerűen csak az, hogy a gyermekét akarta már ettől megkímélni. Vagy említek egy egészen másfajta esetet, nemrégén meg beszéltem egy barátommal, és ő számára problémát jelentett az, hogy vajon miért imádkozzon inkább a végnapjai közelében és csillapíthatatlan fájdalmak közepette élő édesanyja esetében a gyors haláláért, vagy pedig az életéért. Nagyon érdekes, mert a katekizmus elég kategorikusan fogalmaz. Idézem, a jó szándék, például valaki segíteni akar a fele barátnak, idézet ez, nem tesz sem jóvá, sem jogossá egy önmagában helytelen cselekedetet.
Elindulnék akkor a válaszadásban. Hadd kezdjem ott, hogy az erkölcsi törvény, az erkölcsi jó, az egyház meggyőződése szerint egy objektív dolog, egy gyönyörű rend, amit Isten beleteremtett a világba. Kezdettől fogva az Úristen gondolata, szeretete szerint születik és jön létre a világ, benne van egy gyönyörű rend, harmónia. Az embernek erre kell rátalálni, ezt kell kiolvasni. Tulajdonképpen a konkrét erkölcs, ami a történelem folyamán különböző módokban megfogalmazást nyert, akár népeknek a bölcseitől, de aztán leggyönyörűbb formában, meg legtisztában a bibliai kinyilatkoztatásban, a tíz parancsolatban, Jézus tanításában. Ez nem más, mint hogy az ember lassan kiolvassa a világból ezt a gyönyörű törvényt, ami objektíve bele van írva. Tehát ez egy tőlünk függetlenül létező gyönyörű rend. És ilyen értelemben mondja az egyház, hogy egy önmagában bűnös cselekedetet soha nem tud jóvá tenni a szándék. Végig mennék a példákon, ugyanis érdekesek és többfélék, tehát nem egyképpen kell őket értékelni. Az első keserű igazság kimondása vagy elhallgatása. Nem az a parancs, hogy minden igazságot teljes mértékben ki kellene mondani. Egyáltalán nem. Csak az, hogy ne tégy hamis tanúságot fele barátod ellen, tehát ne hazudj, az igazságot ne ferdítsd, vagy ne okozz ezzel, még inkább ne okozz ezzel bárkinek kárt. Hadd mondjak egy nagyon extrém példát erre. Második világháborúban náci vagy akár nyilas katonák egy helyen zsidókat keresnek. És ténylegesen mondjuk a pincében van sokot rejtőzködő zsidó. És megkérdezi a katona, hogy vannak-e itt zsidók. A nagybetűs igazság az, hogy sehol a világon olyan zsidók nincsenek, akiket el kéne vinni a gázkamrákba. A kisbetűs mondatommal ezt a nagybetűs igazságot kell szolgálni. Tehát ha ez a házigazda azt mondja, hogy nincsenek, akkor nem hazudott. Ezt a nagybetűs igazságot szolgált, ezt nem kell meggyónnia soha. Próbálta megvédeni ezeket az embereket, ezzel a mondatával is ezt a nagybetűs igazságot szolgálta. Ha esetleg azt mondta volna, hogy igen, tessék parancsolni, itt vannak, vigyék őket, akkor pedig egy borzalmas hazugságnak lett volna a kis fogas kerekévé. Tehát nem ennyire egyszerű az igazmondás, hogy pusztán a szavaknak a tényszerűsége lenne ennek a parancsnak a tárgya, hanem sokkal inkább a teljes nagybetűs igazság, amit kell, hogy szolgáljanak az egyes mondataink. Vagyis vannak olyan helyzetek, amikor például egy igazságot el kell hallgatni, és nagyon helyesen teszi valaki, ha ezt elhallgatja. A szegénynek az étel lopása. Itt hadd induljak ki abból, hogy az egyház és a Biblia mindig is abból azt tartotta, hogy a magántulajdonhoz való jog az nem egy mindenek fölötti jog. Tehát nem csak ez létezik, hogy enyém és tied. A föld mindenek előtt az Istené. Ő teremtette. Minden embernek szánta. Mi emberek csak egy rövid ideig kezeljük ezt a földi javakat, vagyis a magántulajdon nem mindenek fölötti. Ha egy ember például középkorban egy nagyon gyakori példa volt ez, mondjuk egy jobbágy dolgozik egy földesúrnál. Nem fizetik ki rendesen, neki semmi törvényes lehetősége abban a társadalomban arra nem volt, hogy az igazának érvényt szerezzen, éheztek otthon a gyerekei. És mondjuk ellopott az uraságtól egy zsáklisztet. Akkor középkorban is a pap azt mondta, hogy ez igazából nem lopás. Aki lopott, az a főúr, aki az ő munkáját nem fizette ki. A parasztnak nincs törvényes útja, hogy ezt bebizonyítsa, meg ennek érvényt szerezzen, tehát tulajdonképpen ő a saját fizetését szerezte meg magának ilyen látszólagosan lopás tartalmazó úton. Nyilván ez akkor igaz, tehát a szegénynek az étellopása akkor jogos, ha ő mindent, ami lehetséges a számára, például, hogy munkát vállaljon, küzdjön, a fönnmaradásért megtesz, de ha ebben az esetben is az éhhalál szélére jut, mind a mai napig az egyházunk ezt tanítja, hogy joga van. Étkezéshez minden embernek joga van, és jól is teszi, ha ezt az ennivalót magának, családjának megszerzi. Az édesanya példája azzal együtt, hogy emberileg Tehát együtt érzünk, amikor halljuk ezt a rettenetes helyzetet, hogy egy édesanyának látnia kell a kisgyermeke szenvedését. Sokkal jobban fáj, mintha saját maga szenvedne. Ezzel együtt az egyházunk mindig azt tanította, hogy az ember nem olyan, mint egy állat, akit eltaposunk, hogy ne szenvedjen. Az emberi élet végtelen érték. Akkor is értékes, hogyha szenvedéssel jár az élete. Olvastam egy híres amerikai esetről, egy nagyon nagy táncdal énekes rákos lett. Az élete teljesen elrontott volt, nagyon önző módon szüleivel mit sem törődve élt. És amikor rákos lett, a barátnői, barátai és a többi, akikkel addig a szórakozásait végezte meg, akikkel együtt volt, mind ott hagyták. A szülei megjelentek. Több éve nem látta már akkor a szüleit. Minden nap látogatták. Ez a fiatalember egy idő után teljesen megrendült, bocsánatot kért, és az életének ez az utolsó fél éve, ami borzalmas kínok között telt el, ez lett a legszebb, a legértékesebb. Tehát ha ezt elvették volna azzal, hogy átsegítjük a túlvilágra, ne szenvedjen, akkor az élete legfontosabb részétől fosztják meg. Az emberi élete tehát végtelen érték, nem csak fizikai, nem csak testi szempontból kell mérlegelni. Az ember célja az, hogy tanuljon szeretni, tanulja a szeretet dallamát. Néha hozzátartozóknak is nagyon fontos az, hogy egy betegről gondoskodjanak, nyissa meg a szívüket. Tehát nem ez a megoldás, hogy ilyen könnyedén a fájdalomtól valaki elmenekül. A legutolsó példa, ahol az édesanya nagyon súlyosan beteg, és nem tudja a fia, hogy miért is imádkozzon, hogy életben maradjon, vagy pedig inkább, hogy ne szenvedjen annyira, halljon meg. Igazából ez a dilemma nem annyira egy erkölcsi döntés. Tehát tulajdonképp neki nem kell tennie semmelyik irányba semmit, nyilván gyógyulás irányába, hogyha tudnak, akkor kell cselekedni, de egyébként nyilván nem neki kell dönteni az édesanyja életéről. Hogy mi fog vele történni az édesanyával, nem is nagyon lehet tudni. Nagyon sok mindenen múlik. Nyilván az ő egyszerű fizikai egészségi állapotán, akár az akaraterején, akár a szeretteinek a szeretetén, imádságán, tehát sok minden múlhat, hogy meddig tart az ő földi élete, hogy számára mi a jobb, és mi a kevésbé jó, ez se könnyű eldönteni. Pál apostolnál nagyon érdekes, ahogy ő vívódik egy ponton, hogy jobb lenne meghalni és Krisztussal lenni. De azt mondja, hogy értetek, életben maradjak, az még inkább hasznos, és nem is tudom, melyiket válasszam. Azt gondolom, hogy itt ebben a helyzetben is, ha látunk egy nagyon beteg embert, nem kell semmifajta döntést hoznunk. És bátran imádkozhatunk úgy, hogy ami az Isten akarata, ahogy ő látja, vagy ahogy az édesanyámnak jobb, az történjen. Tehát nem kell nekünk ebben semmifajta állást foglalni, nagy szeretettel és együttérzéssel vagyunk ott minden beteg ágy mellett.
Az egyik témához, amire most választ kaptunk, nagyon távolról, ahhoz nagyon hozzá kapcsolódik az eutanázia kérdéskör, amiről már jó néhányszor beszéltünk, azért a műsorunkban erre nem térnék ki, de egy ilyen kis esemény, tapasztalat, féleséget szeretnék megosztani a kedves hallgatókkal, ami tegnap történt. Ugye nagyon sokszor halljuk azt, hogy amikor már az anyaméhben kiderül, hogy folyatékkal fog születni a gyermek, akár testi, akár szellemi, akkor nagyon sokan úgy döntenek, hogy hát inkább megszabadulnak a magzattól. És tegnap a Szent Mise után, ez döbbenet volt, még most is kicsit a hatásállat vagyok, hogy oda jött hozzám egy olyan 10 év körüli értelmi fogyatékos kislány, és semmi más nem csinált, csak megölelt. És abban az ölelésben minden benne volt, az a határtalan szeretet, amivel tud egy ember fele fordulni, és azt mondom, hogy ennél, de ezt mindenkinek meg kell talán éreznie, mert akkor ennél több indok és magyarázat nem kell, hogy miért veti el az egyház az eutanáziának, vagy az abortusznak mindenféle formáját. Térjünk át a katekizmus egyik másik pontjára, de közben mondom a lehetőségünket, az elérhetőségünket ismét. A telefonszámunk 374-0904, és ha valaki hozzá kíván szólni az elhangzottakhoz. És akkor maradjunk továbbra is még a jó szándéknál, ugye? Tehát arról beszéltünk, hogy, hogy a jó szándék nem tehet jóvá egyfajta helytelen cselekedetet. Utána ez úgy fogalmaz a katekizmus, hogy ezzel szemben a rossz szándék, például a hiúság, rosszá tesz egy cselekedet, ami önmagában jó lehet, például a lamizsnaadás. Tehát hangsúlyozom ismét, ezt idéztem. Nos, hát természetesen értem én, püspök atya, hogy mit akar mondani ezzel a katekizmus, de hogyha nagyon leegyszerűsítem a dolgot, akkor ha például valaki dollármilliókat ad a harmadik világ szegényeinek, tehát az éghalától ment meg embereket, még ha ezt hiúságból, feltűnési vágyból teszi is, az éhezők számára ez akkor is egyfajta jó cselekedet, segítség, sőt életmentés. Hogyan kell tehát értelmeznünk az idézett egyházi tanítást? De mielőtt még erre válaszol, püspök atya, itt közben a kollégáim jelzik, hogy érkezett egy kérdés, és mivel ez az előző témához kapcsolódik, előbb erre próbáljunk meg válaszolni. Idézem, miért szenvedünk mi is, Jézus szenvedése nem elég, kérdezi az egyik hallgatónk.
A megváltás műve az Isten oldaláról nyilvánvalóan teljes, tökéletes, elég. Jézus szenvedése minden bűnt, minden fájdalmat, szenvedést magára vett, és a megváltás kegyelmével gyógyít, újjáteremt. Ehhez mi emberek hozzátenni nem tudunk. Az Isten oldaláról tehát ez így van. A megváltás művét azonban be kell fogadnunk, tehát ez nem automatizmusként hat, az Isten és ember kapcsolat, ez két szabad személynek a kapcsolata, ezt a kegyelmet be kell fogadni. Ahogy Szent Ágoston mondja, aki megteremtett a közreműködésed nélkül, nem fog üdvözíteni a közreműködésed nélkül. És Pál apostol ezért mondja, hogy kiegészítem testemben, ami hiányzik Jézus szenvedéséből. Nyilván nem az Isten oldaláról hiányzik, onnan nem hiányzik semmi, hanem az én oldalamról, az, hogy én is ezt a kegyelmet befogadjam Krisztus testébe, az egyházba, ebbe a kegyelmi valóságba beletestesüljek, vele egy legyek. Az ő szeretete engem is átjárjon, a hétköznapjaimat, a családomat, minden mozdulatomat. Tehát, hogy a megváltás bennem is működjön, erre igent kell mondani. Krisztus testét azért vesszük az Eukarisztiában, hogy mi is Krisztus teste legyünk. Egyház legyünk, ő bennünk éljen. Azt mondja, kiegészítem testének, az egyháznak a javára, hogy abban is a megváltás kegyelme teljes módon működni tudjon. És ilyen értelemben kell a mi szenvedésünk, kell a mi odaadásunk, szeretetünk, és szeretettel vállalt akár fájdalmaink, terheink is.
De ez a mi érdekünkben kell, tehát nem egyfajta társ megváltók leszünk ezáltal ugye a megváltás művében.
Nem, hanem befogadjuk a megváltás kegyelmét a mi életünkben, és engedjük, hogy ez a kegyelem átjárjon minket, alakítson minket.
És akkor térjünk vissza az előbb elhangzott kérdésre, ugye a katekizmus, amelyik úgy fogalmaz, hogy a rossz szándék rosszá tesz egy cselekedet akkor is, hogyha az önmagában jó.
Valóban így van, hogy rengeteg jó cselekedetünket, ami objektíve jó, nem teljesen jó szándékkal teszünk. Például rengeteg olyan ember van, meg olyan helyzetet látunk, amikor akár egy vallási cselekedet, hogy valaki elmegy a templomba, vagy mondja az imákat, vagy a templomba szépen összeteszi a kezét, igen gyakran egy kicsit benne van a hiúság, önmutogatás, mutatja, hogy ő egy szent ember, jó ember. Akár csak önmaga előtt is bizonyítja, hogy ő a helyes úton jár. Tehát sajnos néha még a legszentebb tetteinkben is nagyon sok önzés meg önközpontúság van. Egyszer egy nagyon bölcs lelki atyát én megkérdeztem erről, mert engem is nagyon bánt, vagy foglalkoztatott ez a téma, hogy ha ez tényleg így van, akkor rengeteg minden dolgot, amit az ember csinál, tulajdonképp abba kéne hagyni, vagy akkor ennek semmi értéke nincs. És nagyon bölcsen válaszolt, azt mondta, hogy objektíve ezek a tettek jók. A másik számára, akinek teszem, annak a számára hozhat is gyümölcsöt. Akár a vallásos tetteim, akár a segítőkészségem, emiatt világért sem szabad abba hagyni, nyugodtan kell folytatni. Kell azonban arra gondolni, az én számomra, aki ezt ilyen önző szándékkal teszem, nem gyümölcsöző. Tehát nekem tenni kell, és ő azt mondta, hogy nagyon érdekes módon fejezte be, hogy mire az ember eljut odáig, hogy valamit tényleg önzetlenül tegyen, tényleg ne önmagáért, abszolút ne érdekelje, hogy látják, nem látják ki, mit gondol, nem valóban tisztán az Istenért, nem vár el senkitől semmit, nem görcsösen a maga akaratát meg az énjét keresi. Ő azt mondta, hogy ehhez szinte meg kell öregedni. Tehát lassan jut el idáig az ember. És ahhoz, hogy e felé a cél felé haladjunk, sok jót kell tenni. Tehát az, hogy én jót teszek, még ha eleinte a szándékaim nagyon tisztátalanok, vagy kevertek is, sok rossz is benne van, ezzel együtt kell tennem, és bízhatok abban, hogy lassan a személyiségem érlelődik, tisztul, és egyre inkább őszinte szándékkal teszem a jót.
Ez érdekes mindenféleképpen, erre a kérdés feltevésekor nem is gondoltam, de tényleg ez egy nagyon jó út, hogy mi magunk azért mégiscsak elkezdjük akár egy önmagában nem jó hozzáállás által mégis az üdvösségünk felé haladni. Kis elgondolkodható a következő megállapítása is a katekizmusnak, és ezt megint idézem. Vannak cselekedetek, amelyek önmaguk által és önmagukban a körülményektől és a szándékoktól függetlenül mindig súlyosan rosszak a tárgyuk miatt. Soha nem szabad rosszat tenni azért, hogy abból jó származzon. Ez azért így első hallásra logikusnak tűnik, de ugyanakkor, hogyha az életből vett példákat nézzük, szintén elgondolkodtató lehet. A közvélemény körében is nagyon elterjedt hát inkább az ellenkező vélemény egyébként, hozzáteszem, de hadd említsem meg például Jézus perében, talán így könnyebben érthető, Jézus perében a főtanásnak a nagyon híres mondatát, hogy inkább egy ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elvesszen. Tehát itt már is látunk egy olyan példát, amely azt mondja, hogy hát talán mégsem a katekizmusnak van igaz, ez most persze direkt és provokatív fogalmazom így. Adott esetben az emberek egyébként ma is így gondolkoznak, és például senki sem botrálkozna meg azon, hogyha az Adolf Hitler elleni merénylet mondjuk annak idején 1944 nyarán sikerül, mert akkor majd egy évvel rövidebb lett volna a háború, sok-sok ember megmenekült, de hát a gyilkosság az önmagában véve bűn, mert gyilkosság. És ezzel együtt fölmerül bennünk egyébként a nagyobb rossz és a kisebb rossz közötti választásnak a kérdésköre is. Hát nem kérdezek tovább, viszont átadom a szót, Püspök atya.
Először is hadd kezdjem onnan, hogy gyilkosság és emberölés, önvédelem, véletlen baleset, stb. Ezek között lényegi különbség van. Tehát nem egyszerűen az élet kioltása az, amit az egyház gyilkosságnak mond. Ha egy favágó vágja a fát az erdőben, a fejszéjéről mondjuk elszalad a vas része ennek, vagy a fém része a fejszének, és valakit halálra sújt, ő nem gyilkos. Ez egy vétlen baleset, neki semmi gyilkos szándéka nem volt. Vagy valaki mondjuk védi a családját, mondjuk jön egy betörő késsel, és ott áll mögötte a négy kicsi gyereke. Akkor nem akkor tesz helyesen, hogyha azt mondja, tessék parancsolni, ölje meg őket, hanem ha megpróbálja őket megvédeni, akár esetleg végesetben úgy is, hogy valami módon erőszakosan ezt az embert ártalmatlanná teszi. Nyilván, ha ketten vannak egymással szemben, akkor dönthet úgy, hogy nem védekezik, és inkább azt mondja, hogy én halljak meg. De ha mások is rá vannak bízva, akkor az egyház inkább ezt hangsúlyozza, hogy joga van az önvédelemre. Hitlernek a meggyilkolása esetében is, vagy a merényletterv esetében is, az egyház alapvetően ezt egy önvédelemnek gondolja. Egy társadalom önvédelme, egy szörnyű gonoszság meg erőszak ellen. Ahogyan a börtönöket is önvédelemnek gondoljuk, a bűnözés ellen meg az erőszak ellen. Tehát ez is egy erőszakszervezet, amivel a társadalom próbálja magát védeni. Vagyis ezeket az emberöléseket vagy ilyen helyzeteket meg kell különböztetni a gyilkosságtól. A kettős hatás elvével kapcsolatban az egyház mindig is meg volt arról győződve, hogy szabad egy olyan cselekedetet végrehajtani, aminek a célja alapvetően jó, de van egy negatív mellékhatása is. Mondok erre egy nagyon éles példát, amint talán meg is lepődünk első hallásra, hogy halljuk. Ha egy édesanya, aki áldott állapotban van, valami az életét súlyosan veszélyeztető betegségben szenved, akkor lehet egy olyan műtétet rajta végrehajtani, életmentő műtétet, ami az édesanyja életét megmenti, még akkor is, ha nagyon valószínű, hogy a kisgyermek, akit a méhe alatt hord, ő az életét veszti. Ismétlem, ez nem abortus műtét, tehát nem a kisgyermek életét pusztítják, hanem amit az orvos csinál, az gyógyítás. Az ő késének, vagy az ő műtétjének a célja mondjuk egy daganat eltávolítása, és nem a kisbabát sérti. De ha mellékhatásként, vagy nem lehet másképp végrehajtani a műtétet, csak úgy, hogy veszélyeztetik a kisgyermek életét, az egyház mindig is ezt tanította, hogy szabad ilyen esetben egy műtétet végrehajtani. Nyilván az édesanyja nagyon nagy hős és szent, ha mégsem így dönt, és azt mondja, hogy inkább ő adja oda az életét, de a kisgyermeke éljen. Ilyen volt Gianna Beretta Molla, a szenté avatott édesanyja. Pontosan ebben a helyzetben volt, egy nagy daganatot fedeztek föl a méhén. Pontosan a negyedik gyermekkel való áldott állapotba kerülése után, ahogy ment a vizsgálatra, akkor derült ez ki. Akkor lett volna még lehetőség arra, hogy esetleg az ő életét megmentsék, ilyen áron, hogy a kisgyermek életét pedig nagyon nagy veszélybe, vagy szinte biztosan a halálba juttatják. Gianna Beretta Molla azonnal úgy döntött, mondta is az orvosnak, hogy mentsék a gyermeket. És ez így is történt, nagy szombaton szülte meg ezt a negyedik kislányát, akinek ezt a nevet adták, hogy Emmanuela, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Vagyis szabad védeni a saját életet, néha akkor is, ha mellékhatásként súlyos következményekkel jár egy ilyen műtét, de az egyházunk azért szenti azt avatja, aki feláldozza az életét a barátaiért.
Köszönöm szépen, hát ez azért meggyőzött engem, hogy a katekizmust érdemes és kell is olvasnunk, de azért mindig szorul egy kis magyarázatra is egyáltalán nem árt, hogyha hallgatják, kedves hallgatók, a hit kapuját. Viszont a mai műsorunkba ennyi fér, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak a hitünkről való együtt gondolkodásban. Köszönjük a technikai helységben levő munkatársainknak is, hogy segítségünkre voltak a műsor során. Legközelebb egy hét múlva hallhatnak majd bennünket. Búcsúznak önöktől a hit kapuja műsorvezetői, Székely János Püspök atya és Kindelman Győző, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
A hit kapuja. Kedves hallgatóink, Székely János és Kindelman Győző hitvédelmi műsorát hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük. Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.